Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A mai hírösszefoglalónkat azzal kezdjük, hogy ha Bayern München megnyerte a klubvilágbajnokságot, a katari tornán a Bayern a mexikói Tigrest verte 1-0-ra a döntőben. Ezzel a hatodik trófeáját szerezte meg Hansi Flickkel, ami külön érdekes, hiszen Hansi Flicknek összesen 5 veresége van, tehát több trófeát gyűjtött, mint amennyi zakót a Bayern élén. De akkor nézzük is meg, hogy mi történt Németországban.
Hát ez nem Németországban történt, a Bundesligában éppen ezért ugye csak 8 mérkőzést játszottak. A közvetlen üldözők közül a Leipzig begyűjtötte a 3 pontot, betalált például Dani Olmo is, viszont a Borussia Dortmund megint csak döntetlent játszott, ők a Hoffenheim ellen 2-2-t. Egyébként a 8 mérkőzésből 6 döntetlennel zárult itt a Bundesligában. A Leverkusen sem tudott nyerni, viszont Dárdai Hertája megszerezte első pontját Dárdai visszatérése óta, a VfB Stuttgarttal játszottak 1-1-et. Nyert viszont a Frankfurt, és ők továbbra is tapadnak oda az élmezőnyhöz, nyilván a Bayern München játék nélkül is ott maradt az élen, a változások azonban csak abban keresendőek, hogy tényleg a Frankfurt egészen kiválóan teljesít, és már a dobogó legalsó fokán tartózkodik.
Német-angol párharcot rendeznek majd a Bajnokok Ligájában. A Lipcse ellenfel az a Liverpool lesz, amely nem fut igazán jó formát, a legutóbbi 3 mérkőzését elveszítette. Jürgen Klopp csapata ezúttal a Leicestertől kapott ki úgy 3-1-re, hogy megszerezte a vezetést Salah góljával, de az utolsó negyed órában teljesen összeomlott a Liverpool, mint ahogy egyébként az tapasztalható volt egy kicsit a Manchester City elleni rangadón is egy héttel ezelőtt. A Manchester City kihasználta ezt a botlást, megállíthatatlan Guardiola csapatai már 16 zsinórban megnyert mérkőzésnél jár, ezúttal a Tottenham baját látta el. 3-0-ra nyert Gündogan vezérletével a City, és ezzel megerősítette vezető helyét, már csak azért is, mert a Manchester United csak egy döntetlenre volt képes a West Brom otthonában, így a Sheffield elleni vereség után az utolsó előttit sem tudta legyőzni Ole Gunnar Solskjaer csapata. Az Arsenal egy eseménydús meccsen 4-2-re verte a Leeds-et, és az Everton, amely felejthetetlen FA Kupa mérkőzést játszott a hétközben a Tottenhammel, 5-4-es győzelemmel tudta le azt a csapatot Carlo Ancelotti csapata, viszont a Fulham-től 2-0-ás vereséget szenvedett, ezzel a Fulham számára talán egy kicsit felcsillant a bennmaradás reménye.
Amíg a Manchester City 16 mérkőzés óta csak győzni tud, addig Spanyolországban az Elche már 16 mérkőzés óta nyeretlen, éppen ezért menesztették az edzőt Jorge Almironot, a helyére Fran Escribát nevezték ki, aki volt a Celta edzője is, most éppen a Celta győzte le az Elcsét. A nagyok közül az Atlético Madridnak ezúttal Luis Suárez góljaira sem volt szüksége, megint tartalékosan, vagy sok hiányzóval tudták legyőzni a Granadát, úgyhogy ők vannak továbbra is az élen. A Barcelona 5-1-re győzte le az Alaves, Trincao és Messi dupla, illetve Messi varázslat, azért ennek a mérkőzésnek érdemes megnézni az összefoglalóját. A Real Madrid könnyedén győzte le a Valenciát, úgyhogy az élen nincsen nagy változás, a Real Madridnak 23, a Barcának 22, az Atlético Madridnak pedig 21 lejátszott mérkőzése van, de változás az élen nem történt.
A Juventus egy 11-es góllal szenvedett vereséget a Napolitól a rangadón, és ezzel a hátránya azért egészen tetemesen nőtt. A Róma miután 3-0-ra verte az Udinézét, nagyon úgy tűnt, hogy egy nagyon jó fordulót tudhat, miután a listavezető Milán is kikapott a Spéziától 2-0-ra. Nem is az eredmény annyira meglepő, hanem a játék nagyon-nagyon impotensnek tűnt a Milán támadásban azon a mérkőzésen. Az Inter kihasználta a városi rivális botlását, miután a rangadón legyőzte a Lációt, egészen magabiztosan 3-1-re, Lukaku vezérletével fantasztikusan játszott a támadó, úgyhogy ezzel most az Inter úgy várhatja a jövő heti milánói derbit, illetve az eheti milánói derbit, hogy listavezető egy ponttal jobban áll a Milánnál.
Illetve Franciaországban is vannak azért változások. A Paris Saint-Germain a bajnokok ligája párharcra, a Barca elleni mérkőzésre készülve nyerte a Nice ellen, nem egészen meggyőző játékkal, de ugye Neymar és Di Maria nélkül például. Viszont a körülötte levők közül a Lyon kikapott hazai pályán a Montpellier-től, és a Lille csak egy döntetlenre volt képes, úgyhogy itt a tabellán most Lille, PSG, Lyon a sorrend, de mindössze 3 pont választja el a csapatokat, a Monaco pedig már ott kopogtat a negyedik helyen.
És ezúttal is szeretnénk megköszönni a menkév.hu-nak a támogatást. Látogassatok el a Facebook oldalára a menkév.hu-nak, és kérjetek ajánlatot Király Lászlótól, akár a szobátok átalakítására, akár csak egy trófeasarok, vagy egy vitrin kialakításában is tud segíteni. Hivatkozzatok a teljes terjedelemre, és kedvezményt is kaphattok az árból, akár itt a tervezést, akár a kivitelezést illetően.
És továbbra is várjuk, hogy iratkozzatok fel, mert minden héten jelentkezünk új tartalommal, akit pedig nem érdekel az összefoglaló, továbbra is nyugodtan át tudja ugrani ezt a részt. És hát kérdezzetek, mert azokra is válaszolunk minden adás elején, hogyha tudunk.
Kezdjük a műsort!
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És Márta Bencét köszöntjük nagy szeretettel, a Digisport szakértőjét itt köreinkben. Mi volt ez a nagy sóhaj?
Hát egy konkurenst beharangozni így, az nem tudom, hogy az állásoddal játszol-e ilyenkor.
Szerintem teljes terjedelem, teljesen független produkció. Há, jogos. De nagyon szép sapkád van.
Hozzá kell tennem, hogy természetesen nem az enyém ez a nápolis sapka, de Tibi a kedves meghívása az azt mellékelt, hogy úgy engedett be, hogy ebben a sapkában púposkodott itt. De na, semmi baj, mert a hétvégén, szerintem jövő hétfőn például már én tudnék valami fekete-kékbe megérkezni de, jó hangulatban, de nincs hát, semmi olyanom, úgyhogy nem fogok tudni.
Nem, hát itt ugye csak azt akartam jelezni ezzel, hogy ha már a Napolival úgysem találkozik a Juventus a kupadöntőben, akkor legalább itt lásd a címert.
Annyira jó vagy. Köszönöm.
No, hát szerintem induljunk nagyjából onnan, hogy kupa elődöntők Olaszországban, amik nem voltak különösebben, vagy legalábbis a Juventus intermeccs nem volt különösebben jó. Viszont a Juventus nagyon sokatszor csinálta azt, amit a rangadókon szokott általában, hogy Pirlo által meghirdetett totális futballt azt elfelejti, és az Allegri által bevezetett viszonylag pragmatikus eredményközpontú játékot vezeti elő. Ami azért is érdekes, mert hogyha valaki olvasta Pirlo könyvét, ott azért elég keményen neki megy Allegrinek, hogy ez az erőfutball, meg az a hatékonyságra törekvő foci, az nem annyira az ő játéka. Ehhez képest szereti.
Hát nem tudjuk, hogy szereti-e, azért itt nagyon sok minden történik. Először is azt nem szabad elfelejteni, hogy Pirlónak a saját játéka az, amit ő elképzel, ahhoz valójában nincs meg a kerete ennek a mostani Juventusnak. Az, hogy rátalált most arra a formációra az Inter elleni bajnoki vereség után, amivel sokkal-sokkal stabilabbá tudja tenni a játékot, ez pedig rávezette arra, hogy ha már stabilá tudja tenni a játékot, akkor bizony vannak olyan alkalmak, amikor ez már elég is ahhoz, hogy a céljait elérje. Ezt láthattuk egyébként nem csak a kupa elődöntőben, hanem már a bajnokságban is. De például az előző fordulóban a Napoli ellen azt láthattuk, hogy miért kétélű fegyver ez, mert a Juventus összes védőjében gyakorlatilag bármikor benne van egy akkora marhaság, amit Chiellini csinált. És onnantól kezdve pedig az a kérdés, hogy milyen ki a Juve csatáraiból, hát most a Napoli 0,0 jött ki belőlük, és ez már egy 1-0-es vereséghez elég is volt. Most az, hogy beszólt-e Allegrinek valójában, tulajdonképpen nem erről van szó, nyilván ez a két futball filozófia, ez nem áll olyan nagyon-nagyon közel egymáshoz, de hogyha a Juventus történetét végignézzük, akkor meg azt látjuk, hogy az Allegri féle sokkal közelebb áll ahhoz, amit a Juve mindig is képviselt. Aki szép csillivili játékot akar nézni, az nézze a Rómát.
Így van, de egyébként ez pont múlt héten volt téma itt a műsorban, hogy Allegrit nagyon várjuk vissza a futballvilágban, mert nagyon régóta pihen. Viszont nem sok olyan nagy klub van Európában, amelyik, hát hogy is mondjam, képes lenne őszintén felvállalni azt a stílust, amit egyébként Allegri képvisel. Nem ez az oka annak, hogy őt nem annyira keresik? Vagy ha keresik, akkor vannak olyan problémák, ahol megbukik ez az egész folyamat?
Nagyon érdekes felvetés. Azért nem értek vele egyet, mert csak hogyha a Milánnál és a Juventusnál letudott éveit nézzük Allegrinek, az mondjuk kb. Ötféle csapat volt. Tehát nem, az, nyilván az utolsó évekre Allegri is emellett tett hitet. Tehát az igaz, hogy az utolsó két éve a Juventusnál az például ilyen szemre kevésbé látványos, eredménycentrikus, pragmatikus megközelítésű futballt hozott, de előtte azért a Juve-val, tehát a 2015-ös BL döntőt játszott.
Ez jutott eszembe nekem is, hogy...
Az mondjuk nem ezt csinálta.
Igen, tele volt támadó futballistákkal.
Abszolút. És támadott is a csapat is, tehát tele volt ötlettel, jó, nyilván még egy Pirlo által irányított csapatról beszélünk azért, sőt szerintem Pirlo, lehet, hogy most Milán szurkolók között lesznek, akik megorrolnak rám, de szerintem Pirlo soha nem volt a Milánban annyira meghatározó játékos, mint amennyire annak a Juventusnak. Lehet, hogy nem igaz. Jó, mondjuk volt mellette egy Zédorf, aki meg előtte egy KK,
ami meg azért... mellette egy Gattuso, ami azért engedte szabadon szárnyalni.
A Gattusója mindig volt a Juve-nak is. Volt, hogy négy Gattuso állt.
Igazi Gattusója nem, de majd Gattusóról is természetesen beszélünk.
Ezt a múltkor is mondtuk már, vagy beszéltük, hogy hova mehet Allegri, azért nem feltétlenül találsz olyan nagyon sok klubot, ahol így meghatároznák, hogy ne az eredmény legyen az első, hanem a játék, és hogyha eredményes, akkor nem mindegy, hogy milyen játékkal.
Igen, de belebuktak azért nagy edzők már. Mourinho például ugye pont a Real Madridnál meg a Manchester
United. Mourinho nem egy Allegri.
Hát nem. Például van kettővel több Bajnokok Ligája címe, mint Allegrinek. De...
Na jó, de ha most a csapatod, tegyük fel, edzőt keres, akkor kit választasz? Mourinhót vagy Allegrit?
Hát én mindenképpen Allegrit, én nagyon nagy Allegri fan vagyok, tehát ez nem arról van szó. Csak azt mondom, hogy szerintem ez okozhat olyan problémákat, meg identitászavarokat az ő mondjuk szakmai közelmúltja, amivel nem biztos, hogy olyan nagyon könnyű megbirkózni. De térjünk vissza itt erre a Juventus témára, és itt már te belekóstoltál ebbe a Napoli mérkőzésbe. Emlékszel arra, hogy mikor volt utoljára olyan, és ezt kérdezem a hallgatóinktól, nézőinktől is, hogy egymás után kétszer legyőzte a Napoli a Juvét?
Húha, hát ez nem tegnap volt. Fú, nem tudom, Maradonáék?
Nem. Mádzár időszakban volt, azt hiszem 2012-13-ban olyan, hogy...
12, de az már Conte.
Így van.
12-13-ban.
Hát szerintem nem ott volt az, hogy kupadöntő és a...
A kupadöntő, igen, azon ott is voltam. Az volt Del Piero utolsó meccse Juventusban.
Várjuk a helyes választ, Napoli sapkát adunk érte.
Azt nem adom. Azt nem adom, az a kedvenc sapkám.
Na, akkor búcsúzz el tőlem, én kifele viszem magam.
Na, de beszéljünk akkor tényleg erről a Napoli meccsről még egy kicsit, meg arról, hogy itt a Juventusnak Bajnokok Ligája kötelezettségei lesznek, meg hogyha összességében nézünk erre a szezonra, akkor benned milyen érzések kavarognak?
Hát, hogy ha van 20 órán körülbelül, akkor megpróbálom röviden összefoglalni. Nagyon röviden, nyilvánvalóan nem mindennek az alapja, és mindent azzal kell kezdeni, hogy a Juventus a Covid miatt egy 70 millió eurós mínuszt görget csak az idei évről maga előtt. Ez meghatározta a piac mozgásokat is, mindent meghatározott, sőt, ha nem tévedünk nagyot, szerintem az edző személyét is meghatározta. Hogy ha már ilyen a helyzet, akkor itt most talán kisebb kockázat bedobni Pirlót a mélyvízbe. Másrészt azért Fabio Paratici munkásságát idén sem tudjuk olyan nagyon halálra dicsérni, mióta elment Marotta a Juventus igazolásai, azért nagyon-nagyon sokkal gyakrabban állnak bele a földbe, mint ezt Marottánál megszoktuk. Nyilván itt magával az igazolásokkal is sok ilyen könyvelési okoskodás van, gondoljuk csak az Artur Pjanic cserére, ami... futball szakmailag teljesen megmagyarázhatatlan. Benéztem egy pár Juve meccsben, hát ők se jártak sokkal jobban Pjanicsal.
Barca.
Mit mondtam?
Juve meccsben.
Juve meccsben, abban. Szóval pont olyan rosszul járt mind a két csapat a játékossal, mert azért Arthurban talán több a patron még. Mindent összevetve szerintem Pirlo úgy halad, ahogy haladnia kell. Szerintem ez egy nem csak vállalható, hanem egy kimondottan jó szereplés. A vállalhatóból a jóvá mondjuk az elmúlt egy hónapban vált, amikor egy nagyon nehéz menetelést hozott le a Juve, kimondotta jó eredményekkel, itt-ott jól játszva, de ha Pirlót kérdezzük, akkor tehát ez elég sokáig tartott neki, január végén az Inter elleni vereséggel állt át tulajdonképpen erre a három belső középpályást felvonultató rendszerre, amitől egy csapásra sokkal stabilabb lett a Juve játéka. Jónak még nem jó, de már nem rossz.
Nem látsz itt egy éles párhuzamot a Lampard féle Chelsea-vel, aminek az első éve ugye nagy pluszban volt, és aztán jött a második év, amikor megnőttek az elvárások, és és jött egy olyan időszak, amit már nem tudott kezelni Lampard Pirlót.
Hát nincs annyira hosszú idő, hogy ezt meg lehessen ítélni. Viszont ha még egy párhuzamot nézhetünk, meg vonhatunk, hogy abban nem látsz párhuzamot, vagy valami fajta jótékony hatást, hogy Dybala sérülése óta, mintha kicsit jobban helyre kerültek volna a dolgok?
A Lampard dologra azt tudom mondani, hogy a kényszer néha szül nagyon jó dolgokat, amik átmenetileg, amikor, hogy mondjam, hogy a futball szerencse odáll egy csapat mellé, akkor az előfordulhat, hogy akár egy egész szezonon át is viszi magával a történetet. De ugye onnantól kezdve, hogy elvárások is voltak a Chelsea-nél.
Ilyen volt Conte első szezonja. Volt benne ilyen.
Volt benne ez is. Jó, egy dupla hetedik csapatot vett át, tehát ott azért az elvárások nem passzírozták agyon. Bár ugye új stadion, tehát sok minden újdonság történt. De ugye az elvárások azok nem csak úgy nőnek meg, azért Lampard a második évében, amikor már igazolhatott, akkor már a Chelsea igazolt is, és az már egy egészen más alapfelállás is. A Juve-nál ilyen változások azért azt gondolom, hogy nem nagyon lesznek, bár ugye nem sokára tárgyalják újra a tévépénzek elosztását, és megint ki fognak cseszni a Juventusszal, ahogy már évek óta folyamatosan történik. Erről egyébként beszélhetnénk, hogy mi történik a háttérben, de most nem. Másik kérdés pedig Dybala. Dybalával az a legnagyobb probléma, hogy amíg Cristiano Ronaldo a Juventust erősíti, addig neki nem lesz posztja ebben a csapatban. Nem tud belerakni a csapatba Ronaldo mellé. Mert...
Pedig nagyon komoly kísérletezés folyik évek óta, és mindent kipróbáltak, ami lehetőségként
kb.
Adódott.
Igen, kb. Sikertelen mindent, tehát nem, egyszerűen nem
kompatibilis. Hát hosszú távon, azért tehát, mondjuk Dybala az egyik legjobbja volt a Juventusnak, sőt a legjobbja volt a Juventusnak itt a nyári időszakban, miután visszatért a futball.
Igen, itt ez egy jó időszak volt. De a csapat játékára ugyanúgy kontraproduktív hatással van. Nagyon egyszerű az oka szerintem, összefoglalható annyival, hogy a Ronaldo pályán van, akkor muszáj, hogy legyen egy centere a Juventusnak. Tehát kell valaki a 16-oson belőle, mert ha üres a 16-os, akkor nyilvánvalóan teljesen feleslegesen húzzák szét a pályát, felesleges a háromvédő, a wingbackek előre, nincs kinek beadni a labdát. Ezért muszáj, hogy center legyen, és Dybala nem ez a center. Ő is inkább lendületből érkezik be a 16-oson belőle, azt nagyon jól csinálja, de két ilyen csatáról nem tudsz felállni, a három pedig sok, mert nem védekezik egyikük sem. Morata még egyébként leginkább.
Azt hittem Moratához, hozzászhoz.
Nem, tényleg annyiszor már, hogy mondják, lehúztam róla a keresztvizet. Hogy...
Lehúztad? Imádom Moratát. Igen? Borzasztóan szeretem. Na, sokkal jobb lenne, ha nem tudom, egy olyan csapatba játszana, amit szeretek, de nem szurkolok neki annyira, mert akkor nagyon tudnám szeretni. De ahogy megérkezett Torinóban, azon kezdtünk erőgni, hogy Morata csak a Torinóba tud futballozni, sehol máshol, mert mindenhol perec, és visszatért Torinóba, és elképesztően most már azért több lassan két hónapja úgy játszik, ahogy féltünk tőle, hogy játszani fog. Tehát minden kritika valójában jogos.
Most ezen a két meccsen Ronaldóval amennyi helyzetet kihagytak, azért...
Igen,
bár mondjuk itt azért hozzá kell tenni ehhez a Napoli meccshez, hogy aki látta, a Napolinak a szinte teljes második félidőben törte a hátát a háló. Tehát, hogy én nem pont azt néztem, hogy nem sokszor emlékszem arra, hogy a felező vonalon túl Napoli játékos birtokolt labdát a második félidőben.
Hát nem is nagyon fordult elő. Amúgy az, hogy ezen most így meglepődünk, hát a kupa elődöntőnek az első meccsét az Atalanta ellen hasonló színvonalon hozta le a Napoli, és ott is elérte azt az eredményt, amit akart, pedig hát három védővel játszott, Gattuso, nem tudom, hogy mondjuk úgy jutott eszébe, hogy nem volt szélső védője. De ott is elérte a célját, és itt is elérte a célját, ami és mind a kettő nagyon kellett azért Gattuzónak, akinek most eléggé pörköli a fenekét.
Hát igen, úgy, hogy elvileg már kettő, hírek szerint három edzővel is felvette a kapcsolatot, De Laurentiis. Nem lehet könnyű úgy dolgozni, mert hát eleve De Laurentiis alatt nem lehet könnyű dolgozni.
Hát igen, biztos, hogy nem. Én egyébként borzasztó igazságtalannak érzem. Szerintem Gattuzónak ez a második olyan kirúgása lesz, ha lesz, de szerintem azért lesz. Tehát, itt
már nagyon nehéz elképzelni, hogy ez megmenthető ez a,
egyrészt,
ez meg, a házasság.
Meg hogy ez a Napoli elkezd egy olyan nyerősorozatot felállítani, amivel ott tartja a Gattuzót. Tehát jönnek majd ezek a speciálini 0-2-k, amiket... Itt láttunk, és akkor vagy mondjuk a Genoa elleni...
Más csapatok is kapnak ki 2-0-re a speciáltól.
Igen, előfordul, de sú mennyire simán, te jó Isten. Szóval szerintem nem tudja megtartani Gattuso, nem ő vele fogja befejezni ezt a szezont, és ez szerintem pont ugyanakkor a ballépés a Napolitól, mint amikor a Milántól volt, amikor kirúgták.
Nekem annak tűnt az is, hogy Insignyét oda merték állítani ismét a 11-es, ez a Juventus ellen. Ehhez képest működött a dolog.
És hogy beverte a kis
hát törpincs? Egyébként szerintem Insignye azért nem tudott soha a világ klasszis kategóriába fellépni, mert az idegrendszere nem tette alkalmassá. Ehhez képest ez most egy tényleg jó befejezés.
Ahhoz milyen idegrendszer kell, hogy így megemelje egy büntetőt? Ezt sosem értettem, hogy
hát nem az, olyan magabiztosan tudják. Amit ezt, tehát ugye hányadik kettőt vagy hármat hagyott ki előtte csak a Juventus ellen? Hármat a Juventus ellen, tehát hogy ez nyilván valami fajta olyan pszichés gátat jelentett, amit egyébként szerintem tök-tökos dolog, hogy odaállt, megpróbálta leküzdeni, sikerült neki.
Hát figyelj, azért a futballtörténelem hemzség olyan zseniktől, akikre 11-es nem bíznál, Clarence Seedorftól, Trezegéig például, akikről mindig csak a kihagyott 11-esek jutnak eszedbe, de az nem, hogy ezek nem jó futballisták amúgy, vagy nem világklasszisok adott esetben.
Hát így van. Itt ugye beszéljünk arról a másik csapatról, amelyik a Speziától 2-0-ra kapott ki, és ez, amit mondtál, hogy mennyire simán, ez sokkal meglepőbb, mert a Spezia egyébként egy jó csapat viszonylag, vagy legalábbis az utóbbi időben elég jó dolgokat mutat, a Róma ellen is elég jól játszott, a Napoli ellen is láthattuk, hogy ezzel a letámadással azért egészen komolyan megzavarta Italiano a nagy csapatokat, de az nem volt benne a lehetséges forgatókönyvek között, hogy a Milán a 80. percig a kapu felé nem néz.
Hát nem, de szerintem itt néztem a meccset, és ezen gondolkodtam, hogy miket fognak nyilatkozni másnap a játékosok, és hát jött is ugyanez. Ugye ilyenkor nem tud más mondani, és ez egy ilyen futball dogma, hogy ilyenkor mindig azt kell, hogy rossz idegállapotban, hogy ilyen bad attitude-del mentek bele a meccsbe.
Ez Roy Keane, ez tipikus a hozzáállása.
Imádom az ilyen pengés játékosokat. Roy Keane amúgy a mindenkori gyűlölet válogatottamnak a második
a kapitánya. Játékosa.
Nem a kapitány, mert Stefan Effenberg a kapitány. De Roy Keane is amúgy ott van. De amúgy, tehát így nem lehet ennek a Milánnak pályára lépnie, hiszen a Milánnak az erősségei között mondjuk nem feltétlenül a játéktudás van. Az első háromban sincs a játéktudás. Ez a fegyelem, küzdeni tudás, nagyon-nagyon erős pressing az ellenfél, és a saját erősségeire való mindenkori rájátszás, amit Pioli nagyon szépen megvalósított ezzel a csapattal. De amikor a kötelező alkotó elemek közül olyanok hiányoznak, mint a koncentráció, meg az alázat, akkor jön a pofon ennek a Milánnak, mert még egyszer mondom, játéktudás tekintve, játékerőt tekintve ez a keret, ez Olaszországban is negyedik-ötödik hely.
Igen, viszont ugyanakkor meg azt a folyamatot szerintem nem rossz látni, hogy Pioli abszolút tervezetten, okosan felépítve próbálja forgatni a játékosokat. Benassernek nem adott több időt sérülése után, mint amennyit egyébként kellett. Mandzukicot nem akar szakosan úgy beépíteni, lehet, hogy nem is lehet, persze, tehát hogy ez azért hozzátartozik. Csak mindenben látod a tervszerűséget, az értelmet, a racionalitást, és ez az, ami szerintem borzasztóan hiányzott, még akkor is, amikor egyébként Gattuzóval nem szerepelt rosszul a csapat, de hiányzott ez a fajta következetesség a Milánnál, és én mondjuk leginkább ennek tudom be azt, hogy ők azért a kiegyensúlyozottságot tekintve sem néznek ki rosszul. Itt a kérdés az, hogy ez most fordulópontot jelente, mert ugye Spezia elleni vereség, milánói derbi a hétvégén már hátrányból, tehát hogy nyilván egészen más lelkiállapotban kezdesz bele egy Inter elleni meccsbe, hogyha te vezetsz 2 ponttal, mint akkor, amikor egyébként erőt demonstrál a Láció ellen az ellenfél.
Erőt demonstrál.
Szerintem nagyon.
Dehogy is.
Nem, volt 2-1-nél volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy visszajöhet a Láció, de nagyon rövid ideig.
Hát, mert nagyon rövid idő múlva bepofozta a harmadikat.
De nem,
jó,
nem.
Beszéltünk erről még a Milánnal kapcsolatban, abszolút egyetértek mindennel, és nekem a tavalyi év nagy tévedési részemről Juric volt, a Napolinál, és idén meg Pioli. Tehát én azt vártam, amit láttunk tőle a Fiorentinánál, a Lációnál, az Internél. Van egy felfutása, és aztán onnan egy nagyon meredek zuhanás. És a Milánnál erről szó sincsen, és aki persze, hogy Ibrahimovicról szól minden, akárki szóba kerül, de Pioli a kulcsember.
Én is azt gondolom.
Abszolút Pioli a kulcsember. Összerakott egy olyan futballt, és ezt következetesen, és ahogy mondod, ez a kulcs szó, hogy következetesen hozza és szállítja a Milán. Nyilván a futball szerencse is egy olyan dolog, hogy, hogy az ilyen csapatok mellé szívesen áll oda, és a Milánnak azért sokszor volt szerencséje, de valahogy így azért azt mondjuk én nem tudtam elképzelni, hogy ez a bajnokság ez végig tud menni így. És de, azért hát látszik.
Meg az egyik kollégámmal beszéltünk erről, és szerintem nagyon-nagyon jó felvetés, hogy ez az, amit tehát Paolo Maldini egy abszolút európér, intelligens embernek tűnik, és nem kell tennie más, csak bemutatkozni a telefonban. Tehát ez az, amit Tottinak nem sikerült megszokni a Rómánál, hogy ez, amit most itt hallhatunk a legújabb magyar igazolás kapcsán is Kerkez Milostól, hogy hát nyilván azért annak van egy kis húzása, hogy felveszed a telefont, és bemutatkozik Paolo Maldini a vonal túlvégén. Ott eldőltek a kérdések. Tehát ugye ezt akarták, így akarták fölépíteni, én azt hiszem Tottit a Rómánál, hogy ez miért nem jött össze ez a projekt, az más kérdés, de ettől is szerintem, ettől is működik ez nagyon jól, és én is azt gondolom, hogy azért...
De ezt Piori... most mire mondod, bocs, ezt már hát arra, hogy, dolgot?
Arra, hogy ez is nyilván egy olyan plusz lökést adott ennek a Milánnak, ami korábban nem volt meg, mert azért Gallianinak a remek múltja miatt is sikerült jó üzleteket kötnie, meg nagyon jó játékosokat kukázott ki itt az utolsó, nem tudom, 3-4-5 évében, de kellett, hogy legyen egy olyan karakán, egy olyan markáns klubhoz kötődő vezető, sportszakmai vezető, és itt azért ez a kulcs, aki ezt a fajta következetességet biztosítja egyen magasabb szinten, mint ahol Pioli dolgozik.
Na jó, mondjuk Pionteket is Maldiniék hozták.
Nem is tűnt rossznak az elején.
Hát azért, jó, de mennyi egy hónapig? Mert a Genoában jól nézett másfél. Ki, azt tudom. Kb. Annyi, és most meg, na mindegy, hagyjuk is. A Milán felépítése és az, hogy ott van Maldini, ez nyilvánvalóan fontos a szurkolóknak is, a klubimás szempontjából is. De azért nem érzem őt annyira nagyon kulcs szereplőnek, mert ennek a Milánnak nem a kerete a legnagyobb erősséges. Ha végignézzük az utóbbi időben szerződtetett játékosokat, hát a 10 évvel ezelőtti Milánhoz nem tudnád odamérni.
Lehet, hogy nem.
Még de... akár Kessiét sem, aki szerintem idén kb. A második legjobb középpályás a szériában.
De ez, amit mondtál a Juventus kapcsán, hogy arra nincsen alkalmas kerete a Juventusnak, hogy Pirlo játékát játsza. A Milánénál sokkal kiegyensúlyozottabb keretet azért keveset találni. Mind életkori tekintetben, mind abban, hogy egyébként megvannak a... Tehát Meite úgy érkezett, hogy Benacer sérült volt, meg egyébként ugye Kessié csapágyasra van járatva, meg Tonali még látszik, hogy azért nem feltétlenül tudja
lesz.
Mindig.
Lesz Tonali?
Talán igen.
Na, én nem vagyok benne biztos.
Hát eddig ez nem mutat annyira jól. Tehát nyilvánvalóan Benacer meg Kessié szintjét nem tudta megközelíteni gyakorlatilag ebben a szezonban.
Mondjuk azt nem könnyű azért. Hát, tehát ott az egy igen. Európai klasszis teljesítmény mind a két játékostól.
Csak azt mondom, hogy ez is jó ötletnek tűnt. Nekem jó ötletnek tűnt Mandzukic szerződtetése is. Högele igazolása szerintem egyelőre, és ő is pont úgy épül, ahogyan egyébként épülnie kell egy ilyen fiatal.
Na viszont jó. pont az a fenntartásom ezzel kapcsolatban, hogy olyan, mintha most összeálltak volna a fogaskerekek, és minden klappol. De hogy kifutását vagy jövőjét ennek a keretnek nem feltétlenül látod. Nem látod azt, hogy ez jövőre is működne, vagy fejlődne tovább, és fönn tudná tartani a versenyt az Interrel.
Az Ibrahimovic a terhelve is a legfiatalabb keret Olaszországban. Sőt, egész Európában az egyik legfiatalabb.
Egyrészt. Tök érdekes, amit mondasz, mert amúgy én sem értek egyet vele, de maga a felütés az abszolút igaz, és nekem azt mutatja, hogy Pioli a kulcsember. Nézzük meg, elég egy játékost kinézni, Csalhanoglu. Egy évvel ezelőtt nem volt Milán szurkoló, aki nem boncolta volna élbe a metszőfogával a főtéren. Annyira rettenetesen kilátástalanul nézett ki. Kb. Egy éve meg egy istenség.
De Calabria is ugyanez.
Calabria is. Ráadásul neki ugye a posztriválisa is volt, szegény Conti. Én őt nagyon sajnálom.
Megnyerte a háborút ellene.
Igen. Hát ugye egy sima egyfordított az Atalantától érkező játékosokkal, mert Kessié azért lehet mondani, hogy elég vastagon bevált, de ugye Kádára meg Conti meg már nincs is a csapatnál, sőt szerintem Kádára kb. Egy meccset nem játszott.
Kádára sehol máshol nem képes futballozni, csak az Atalantában.
Na jó, de ott meg nem játszik most akkor nem, mi történik?
Hát meg mi történt egyébként vele, mert tényleg az egyik legcsillogóbb tehetsége volt.
A Romero egy istenség. Azt azért mondjuk ki.
Igen, ő elég jól játszik. Beszéljünk még egy kicsit erről az interlációról, tényleg csak annak kapcsán, hogy itt nagyon nem értettünk egyet. Szerintem az Inter azt játszotta, amit szeretett volna, és ezt tökéletesen ráerőltette arra a Lációra, aminek erre nem volt válasza. Tehát, hogy én az első perctől az utolsóig azt éreztem, kisebb felvillanásoktól eltekintve, hogy ott az történt, amit Conte szeretett volna.
Nem, sok mindenben nem értek egyet. Nyilván az a taktika része volt Contétól, hogy behúzódik, tehát hogy átadja a területet a Lációnak. Elnézve a Láció védelmét, főleg úgy, hogy ugye Radu a bemelegítésnél megsérült, és onnantól kezdve ez már egy kicsit berezeg ez a Láció védelem, ami ugye Patrickkal a jobb oldalon kifejezetten erdján néz ki. De hát ő a kezdő kb. Folyamatosan. De szerintem valójában egy dolog történt, mert a Láció is tudta, hogy mi következik, és jól is játszott. Egyébként ez szinte a legerősebbnek mondható Láció volt. De az, hogy ennyire béna csatárjátékot mutatnak, és Immobilének kb. Az egész meccsen nincs egy normális megmozdulása, az már azért valamilyen szinten determinálja a végeredményét egy ilyen meccsnek, úgyhogy Lukaku meg azért általában hozza magát, mondjuk a rangadókon talán kevésbé, de most itt nagyon-nagyon jól játszott. És szerintem lehetett volna ez nyíltabb ez a mérkőzés, de azért nézzük meg az első két gólt. Hát az mind a kettő hatalmas kandisznó.
11-es meg egy éppen nem lesz. Ugye arra gondolsz?
Hát igen, de ugye azért nem lesz, mert ugye ezt ott videózzák, és erről szerintem sokat fognak beszélni, mert mindenki azt mondja, hogy az lesz, de nem lesz, mert nem a passzsávban helyezkedett, tehát azt nem lehet lesznek tekinteni. Meg a becsúszás is olyan, hogy labdát ér, hút, simán, csak hát...
Csak hátulról, ugye hátulról, hogyha labdát érsz, és eltalálod a lábat is, akkor az...
De nem ezért fújták, mert attól még a szabályos szerelés lett volna. Azért fújták, mert a becsúszás közben aláhúzott másik lábával, összerúgta. Ez csak egy kameraállásból látszott
rendesen. Ez teljesen számomra teljesen egyértelmű volt. Nem tudom, hogy mit reklamáltak annyira a Láció játékosok. Szóval, hogy tényleg hát mindenki oda ment. Miközben azért az konkrétan a támaszlába volt, vagy éppen azon támaszkodott, amelyiket elhúzták.
Igen, csak elsőre mi is azt láttuk, igen, hogy hút rávetődik a labdára, és hozzáér a labdához, és ha csak ennyi történik, szerintem se falt. Tehát én se fújtam volna. Mindegy, szóval két szerencsés gól, maradjunk annyiban, és aztán onnantól kezdve meg már azért bajban van a Láció. Tehát amikor nincs stabilitás, mert menni kell előre egyenlíteni, akkor azért az már sokkal inkább Conténak és a Conte-féle Internek a hazai pálya, hogy lehet védekezni és lehet kontrázni olyan játékosokkal, akik gyorsak. Lukaku minden labdát megtart, amit felrúgnak rá, és ott van Barella, aki szerintem. Na most még tovább megyek, mert már kukorékolom egy hónapja, hogy ő a legjobb olasz futballista jelen pillanatban, de azt mondom, hogy nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára ilyen középpályás teljesítményt olasz játékostól, amit Barella hónapok óta kiegyensúlyozottan nyújt.
Igen, egyébként ez a legjobb olasz futballista, ez egy kicsit meglepett. A legjobb olasz középpályás az egészen biztos.
Hallgatlak.
De igen, gondolkozom, hogy
kit
lehetne mondani, aki jobb nála. Buffon.
Buffon mindig mindenkinél sokkal jobb, de mondjuk... Na, hát hogy mondjam, hogy ne...
Egyet kell, hogy értsek, bármennyire is fáj.
Szeretném vitatkozni, de nem.
Bármennyire is fáj.
Tibi bajnok lesz az Inter?
Igen. Ezt mondtam már szezon elején is.
Tom? Bajnok lesz az Inter?
Hát innen azért nehéz elképzelni, hogy nulla más kötelezettséggel ezt képesek legyenek.
Ennek egyébként lehet komoly szerepe. Tehát amit itt mondasz, hogy... Azt elárulhatom, ugye, hogy ezen a Lipcse Liverpool mérkőzésen ki lesz ott?
Na, ki? Nem, én továbbra sem... Merem kijelenteni, szóval...
Hogy Doma meg nem merik kijelenteni, én meg igen, hogy valószínűleg ott lesz, úgyhogy ő is talán találkozhat itt a magyar srácokkal, bár ugye Dominik még mindig sérült, úgyhogy arra nincs nagyon esély, hogy ő...
Elvileg mellettem ül majd a lelátom.
Úgyhogy ő pályára lépjen. Viszont azért beszéljünk itt mindenképpen arról, ami történt Angliában, meg a Liverpoollal, mert hogy itt kicsit lélektani szempontból nézve az egészet. Ugye van egy olyan hír, ami körülbelül egy hete került napvilágra, Kloppnak elhunyt az édesanyja, és a szigorú német szabályozások miatt nem mehetett haza a temetésére sem. Ez ugye január 19-én történt, ezt ő nem kommunikálta a külvilág felé, de nekem pont az jutott eszembe, hogy egy olyan extrovertált embernek, mint amilyennek Klopp tűnik, milyen brutálisan nehéz lehet ezt elfolytania, kezelnie, helyére tennie, úgyhogy közben gyakorlatilag 3 naponta meccsekre kell felkészíteni.
Nekem nem annyira fülik hozzá fogam, bocsánat, hogy erről beszéljek, de azért az, hogy valaki a külvilág felé azt mutatja, hogy ő extrovertált, valószínű, hogy ez valaminek a kompenzálása, vagy ez csak egy felvett szerep a futballban, még ezt sem zárnám ki, de azért azt nem merném kijelenteni így Kloppról, hogy ő extrovertált. Vagy mondjuk úgy, hogy kiviszi a foci pályára ezt az extrovertált énjét, és a való életben nem vagyok benne biztos, hogy ő annyira... Az egy dolog, hogy az emberekkel hogyan kommunikál. Lehet, hogy a pályán kívül is ő mindig oda megy a játékosaihoz, és mindig kommunikál velük, de hogy éppen ezzel ellensúlyozza azt, hogy ő magát egy kicsit elbújtatja, vagy az ő magánéletét egy kicsit a háttérbe viszi, én ezt tudom elképzelni, és hogy amúgy sem beszél erről annyit például.
Nyilván együtt érzünk vele, hogy ilyen szomorú dolgok történnek, de a nagyobb baj a Liverpool szempontjából nem az, hogy nincsenek középhátvédje, és mindenféle bohócnak kell szaladgálni ott a védelem közepén?
Hát egyértelműen ugye Kabaké volt szerintem az a gól is, amit Alissonnal együtt hoztak össze, ott ugye Alisson szólt a hírek szerint, hogy jön, és Kabak keresztezte az útját, ez valószínűleg fölrúgja a holdra azt a labdát Alisson, hogyha nem akadályozza Kabak, és a második bekapott gól miatt rótta meg egyébként Klopp nagyon Kabakot, mert hogy ott nem tartotta Henderson vonalát, és azt gondolom, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy oké, tehát ott vagy egy csapatnál egy hete, vagy másfél hete, nem tökéletes az összhang, de azért az nem tartozik a nehéz feladatok közé, középhátvédként, tehát hogyha ez a posztod, hogy azt mondják, hogy Henderson húzza a vonalat, figyeljél rá, és helyezkedj úgy, és ne lógjál be 2,5 méterrel hátrébb, és akkor nem kaptok gólt.
Nem történt meg ez minden alkalommal, minden támadásnál. Sajnos igen, ilyen, hogyha új játékost igazol, azt gondolom, ő is izgult, próbált figyelni, aztán...
Én ezt nem fogadom el magyarázatként.
Igen, gondolom, hát akkor kész, kikerül a kezdőből, kiáll be helyette, majd Firmino lesz a belső védő.
Hát nem, van igazoltak egy másik védő, tehát, hogy ő is ugyanilyen szutyok, mint amilyen Kabak.
Lehet, hogy ő még egyel többször elnézte volna a vonalat, de ez nyilván részben pech, másrészt meg az pech, hogy gyakorlatilag lehet mondani szerintem, hogy a csúcson volt a Liverpool, tehát mindenki úgy megy neki a szezonnak, hogy a Liverpool a csapat, amelyiket meg kell verni, akár a Premier League-be, akár a Bajnokok Ligájába, bár ott azért a Bayern München erős vetétásnak tűnik, és akkor besül egy nagyon fontos igazolásod a középpályán, és kidől a védelmet közepe. Hát feltételezem, hogy a Liverpool szempontjából mondjuk nem Klopp szegény elhunyt édesanyja, Isten nyugosztalja, a legnagyobb probléma.
Így van, egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nyilván itt most csak a fogadóirodáknak az otcai alapján Klopp lett az az edző, akit a legkisebb otccal lehet megfogadni arra, hogy kirúgnak, ami teljesen nevetségesnek tűnik számomra.
Nonsense komolyan. Tehát az, tehát ilyenkor a Liverpool szurkolóknak megmutogatnám az elmúlt 30 évet, hogy gyere, nézd meg, ezt is nézd meg, ezt is nézd meg, és most nézd meg, hogy hol tartasz. És hogy nagyon a klub lehetőségei olyan rettenetesen nem változtak, oké, hogy nem feltétlenül a legnagyobb időszakát érte most az utóbbi években, a legnagyobb Premier League ellenfelek sem, de attól függetlenül azért ez Klopp csapata, amit Klopp épített föl, Klopp juttatott el odáig, ahol tart, és hiába volt minden idők legrosszabb BL döntője, igen, rosszabb a 2003-asnál is, a Tottenham elleni meccs, azért megnyerte a hányadikat?
Mikor?
Hányadikat? A hatodikat. Azért ezek már komoly számok. Tehát már csak ezért minimum nagyon durván, ha az egész szezont elcseszi, akkor is megérdemli, hogy türelmet kapjon Klopp.
Láttátok azt a, hogyha már itt a Tottenham egy kicsit szóba került, te biztos, hogy láttad, mert itt volt a stúdióban, hogy ünnepelte Ancelotti az ötödik gólt a Spurs-teleni FA Kupa meccsen?
Én nem láttam, de eleve az, hogy Ancelotti ünnepel, ez nekem egy ilyen
megfújta a teáját. Hatalmas. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg ezt a videót, elég könnyen hozzáférhető.
Volt egy olyan mém, hogy ugye Titanic, ahogy süllyed, és akkor ott áldogálnak rajta, és ő meg így félig elmerülve a vízbe, hogy fújja.
Megszereztek egy 9 gólos meccsen az 5. gólt, amivel tovább jutottak a Spurs ellen, és gyakorlatilag ennyi volt. De ilyen farca. Na de viszont láttad a hétvégén a City és a Spurs mérkőzését. Mi a véleményed erről a Cityről?
Hát nehéz lenne. Most ilyenkor mindig az a kérdés számomra, aki nem követem az angol futballt, sajnos kénytelen voltam, mert szóltál, hogy nézzem meg, hogy mindig ugye az ember nem tudja rendesen elhelyezni az erőviszonyokat, és sem azt, amit lát, hiszen nem látja ezeket a csapatokat, nem tudja...
Igen, csak akkor, amikor 16 meccset megnyer egy csapat zsinórban, minden sorozatban egymás után, az jelzős értékű.
Igen, ezzel akartam folytatni, hogy függetlenül ettől azért elég bitangul néz ki ez a csapat. Lehet, hogy egy elődöntőre is elég lesz ez a BL-ben, ki tudja.
Hát szerintem most az nem is lehet kétséges, hogy ez Európa legjobb csapata, ez a Manchester City.
Azért Münchenből csókoltatnak erősen.
Én azt gondolom, hogy most a Bayernnél is jobban néz.
Kicsit olyan, mint amikor amatőrbe játszol FIFA-n, ez a 3-2, vagy 2-3-5, vagy hogy is van ez, 2-3-5-ös fölállás, ez tényleg...
VM.
Inverting the pyramid, ugye, hogy a legnagyobbak mondja.
Igen. Őrületbe kerget.
Hát nem csak téged, hanem minden ellenfelet
is. Van pofája így fölküldeni a csapatot, mondjuk egy Tottenham ellen, egy Mourinho-féle Tottenham ellen.
És úgy, hogy Aguero most már közel a visszatéréshez, de még mindig nem játszik, úgyhogy De Bruyne sérült, úgyhogy most Gündoğan ugye úgy kéreckedett le, hogy a lágyéka megsérült, meghúzódott, úgyhogy lehet, hogy ő sem lesz, de nem érzem azt, hogy ettől most, annak ellenére, hogy most egyértelműen Gündoğan a legjobb formában lévő játékos a Cityben, meg az egész Premier League-ben, nem fogja megérezni szerintem ez sem a Manchester City, de azért is mondtam itt Carlo Ancelottit, mert itt beszéltünk tegnap a stúdióban a kollégákkal, én azt mondtam, hogy annak ellenére, hogy tegnap a kieső Fulhamtől kikapott az Everton, most a hétközben az Everton lesz az, amelyik megállítja a City sorozatát. Nem feltétlenül mondom azt, hogy legyőzi őket, de egy X-re jó lesz Ancelotti.
Hát Ancelotti az egy big game guy, az elég egyértelmű, és ő már most tudja, hogy Gündoğan fog-e játszani vagy sem, és hogyha nem, akkor ő mit fog csinálni azon a területen a pályán. Volt szerencsém részt venni a szakmai önéletrajzának a fordításában, és hát így belepillantani egy zseninek a jegyzetfüzetébe, az mindig egy izgalmas történet. Megmondom őszintén, engem leginkább ez fogott meg, hogy az ellenfelekből hogy készül fel, és hogy hogyan építi fel a fontos meccseket, de úgy, hogy kb. Másodpercre. Tehát 10 óra 27-kor sprintelnie kell mindenkinek, a szakácstól a gyúróig, aztán a 34-től meg... Szóval, hogy rettenetesen komoly. És az, hogy Ancelotti... Nekem annyiból egy kicsit egyébként ő mindig is kapellós volt, hogy egy dolgot tudott igazán nyerni, hogy mindig megtalálta azt, hogy mivel lehet nyerni. Nem tudom, mert azt látom, hogy jól kezdett ugye az Everton, de most már azért nem tartoznak annyira...
Nagyjából szerintem a helyén van ez a csapat. Most azzal együtt, hogy borzasztóan kiegyensúlyozatlan a teljesítménye, meg eléggé össze-vissza. Pont itt ez a hétvégi Fulham elleni vereség ezt példázza. Nem lehetett nagyon látni jönni ezt az eredményt, hogy most a Fulham éppen az Everton ellen fog feltámadni, bár egyébként a Fulham esetében ez már azért hetek óta egy ilyen lerágott csont volt itt közöttünk is, hogy sokkal jobban játszik ez a csapat, mint egyébként, ahogy az eredményei mutatják, meg a leghosszabb nyeretlen sorozata volt az egész Premier League-ben, úgyhogy valamikor ki kellett szakadnia annak. De, a...
Tibi, az a csapat fogja, most bocs, nem a Fulham, hanem visszatérve az Evertonra, az a csapat fogja megállítani a City-t, amelyik 4-et kapott a Tottenhamtől?
Az. Nem tudom, ez csak egy megérzés, egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Viszont vissza a Tottenhamhez. Azután, hogy kiesett a csapat az FA kupából, itt a City ellen, most itt mondod, hogy nyilván nagyon nehéz elhelyezni az erőviszonyokat úgy, hogy, vagy pontosan feltérképezni az erőviszonyokat úgy, hogy nem nézed állandóan, de azért itt ez macskaegérjáték volt sok esetben ezen a City Spurs meccsen.
Hát az az igazság, hogy amikor legalábbis az én véleményem szerint, amikor egy csapat így futballozik, akkor ha az ellenfél nem nyújt extrát, akkor, és a City sem az a fajta, amelyik így megáll, amikor így berúgja a negyediket, mondjuk. Tehát amikor egy csapat így játszik, és ilyen flow-ban van, és az ellenfél nem tud valami extrát előhúzni a kabátújból, akkor abból nagy verés van. És maga Mourinho nyilatkozta ezt, nem is tudom, hogy hol és mikor. Van ilyen nagyobb vereség, tudom, a Reállal nagyon csúnyán elkalapálta őket a Barca, ráadásul azt hiszem, hogy Madridban. És akkor volt egy ilyen nagyon érdekes nyilatkozata, ami elgondolkodtatott, hogy a nagy vereségekből nagyon sokat épül mindig egy csapat, és hogy ezeket el kell engedni. Tehát nem kell utána cirkuszolni, semmi, a fiúkat meg kell bubolni az öltözőbe, mert ettől sokat épül egy csapat.
Mondta a Southampton.
Igen, a Southampton most a második 0-9-el gyakorlatilag már egy kész ház. Kulcsra kész ház.
Jó, tehát aki bohócra vernek, az azért egy másik, történet. De nem tudom, hogy így van-e egyébként. Nekem ugye Mourinho önéletrajzi könyvének is részt vettem a fordításában, és az a legnagyobb kamu volt az egész világon. Szemben Ancelottival. És bevallom őszintén, hogy most már azért jó bő évtizede figyeljük Mourinho munkásságát, én rettenetesen megutáltam.
De miért?
Mert a könyvében azt súlykolják, hogy ő egy mennyire alázatos, istenfélő ember, és ezt minden ilyen cirkusz, az csak azért van, hogy levegye a csapatáról a terhet, rohadtul nem. Szerintem tökre nem. Ez lehet, hogy így volt egy darabig, de csak így fejből egy levegővel tudnék idézni 10 alkalmat, amit Mourinho elcseszett, és aztán nyomta a sajtóba, hogy a játékosai mit rontottak el a pályán.
Volt, most pont a meccs végén Twitteren találtunk egy idézetet. Volt annó egy Arsenal Tottenham 4-3 vagy 5-3.
Az is 5-4 volt. Hogy ez hoki meccs eredménye.
Igen, és azt mondta még akkor Chelsea edzőjeként, hogy ez egy hoki meccs eredménye, hogyha 3-3-ba edzésen ez a végeredmény, akkor beküldök mindenkit.
Ez a varja a pályára játékos. Ez képest ez így jött össze. Bayern München. Tehát, hogy akkor most itt a Manchester City kapcsán én azt mondtam, hogy a legjobb formában lévő csapat jelen pillanatban Európában, a Bayern München meg a legeredményesebb mindenképpen. Ugye 11 meccsenként nyer átlagosan trófeát Hansi Flick.
Na jó, ez az előző szezon is kellett, hogy ez megtörténhessen, hiszen mindenféle. Én nem vagyok nagy barátja az ilyen szuperkupás bóckodásoknak, nálam ezek egy méterrel vannak előrébb a gála meccseknél körülbelül, de hát ezeket is meg kell nyerni, és azért nem rossz csapatok ellen játsszák őket. Ráadásul most ugye a klubvilágbajnokság az még egy jelentősebb trófea. Ráadásul ugye lehet hajtani a tökéletes szezont, ami azért elég régen nem láttunk.
Meg azért Zsinyák ellen játszottak, egy jó formában levő Zsinyák ellen, se felejtsük el.
Ja. Tigres kiválósága és immáron legendája.
Micsoda nyomorult góllal nyertek, te jó Isten! Az... De amúgy a hétvégén most volt egy pár ilyen rettenetes kinézetű gól, amiket így tudod, nincs arcod megünnepelni, amikor besodorsz egy
de
ilyet.
De pont ez az, hogy senkit nem érdekel, mivel nyerted meg, sőt, szerintem többen tudják azt, hogy 6 trófeát birtokol, vagy bitorol, vagy hogy mondják ezt most a Bayern, mint ahányan látták a gólt, és megmondom őszintén, én se láttam a klub VB döntőjének a gólját.
Nem. Most azon rögök csak, hogy amikor beszéltünk Bennyvel még az előző hét elején, hogy jönni fog, és akkor mondtam, hogy szóba kerül majd a klubvilágbajnoki döntő is, és kivel játszanak a Kashima Antlers-el. Viszont sok szarvassal találkoztam a hétvégi futásom alkalommal, ez minden alkalommal beugrott. Megragadtál valahol a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején, akkor volt mindig szereplője. Most már az Ulsan Hyundai-ja.
Figyelj, megmondom őszintén, hogy olyan szinten elképzelés. Valamelyik nap így belefutottam az elődöntőkbe, talán, nem tudom, és olyan sebességgel kapcsoltam el, mint hogyha a Wagner sorozatot láttuk volna. Tehát, hogy előbb nézzük meg egy közepes NB1-es férfi kézilabda meccset. De ettől függetlenül azért ez tipikusan az, hogy nyilván utálja mindenki. Tehát ez senkinek nincsen semmi kedve. Hát,
főleg szegény Bayern, ahogy odautazott 7 óra késéssel, meg azzal a tortúrával, amivel oda jutottak. Ez nem is csoda egyébként az, hogy azért látszott, hogy kicsit tompább volt a Bayern mind a kettő meccsen, mint ahogy egyébként ezt megszokhattuk.
De ez nekem mindig is akkora magyarázkodásnak tűnik, ez, hogy jaj, de nehéz volt odautazni, és akkor így eszembe jut, amikor ülök a dugóban 8 órát, és utána megyek, és valami fontos dolgom van, hogy emlékszem, amikor a 2010-es Inter-Barcelonán...
Kis buszokkal ment a...
Igen, hát az szörnyű tényleg, borzasztó. Gondolom, hogy szinte látom magam előtt, hogy ilyen nyíza mentőautókba zsúfolódtak be a Barca játékosai. Igen, és ilyen alacsonyabb rendű úton, földutakon zötyöréztek egészen Milánóig szegények. Az mindegy, hogy 3-1-re lebombázta őket az Inter, úgyhogy alig találtak haza. Mondjuk abból a sztoriból a legnagyobb Mourinho-ra visszakanyarodva az, hogy...
A vulkán. Good Johnson.
Igen, ugye, jó, mondjuk, na most tessék, uraim, szakértők, mi volt a vulkán neve?
Eyal Yaful Lacul, vagy valami
ilyesmi. Írd le.
Nem tudom.
Ez olyan, mint Blanco, a mexikai Blanco keresztnevét, írd le. Samas Blanco. Na ez volt, és ugye Mourinho meg elnevezte Gudjonsennek a vulkánt.
De egyébként könnyen meg tudom nézni, mert...
Megnézni mindenki meg tudja.
De nem úgy, hanem hogy amikor a Digitől eljöttem, akkor Juhár Tomi ennek a vulkánnak kimondta a nevét a videóban, a búcsú videóban. Úgyhogy annak köszönhetően utaztunk először együtt meccsre. Mert pont a Bayern München-Lyon mérkőzés is akkor volt, ugye az egy nappal később, mint ez az említett Inter-Barcelona, és azt együtt csináltuk, és akkor így ennek kapcsán. Nekünk is egyébként az utolsó pillanatig várnunk kellett, hogy felszáll a gép, végül nem, úgyhogy mi is zögykölöttünk alsóbrendű utakon Münchenig.
De abban te jó vagy, a zögykölődésben, az alsóbrendű utakon, arra emlékszem. Amúgy az egész szezon egy kicsit így, most, ahogy így beszélünk róla, emlékszel, hogy milyen iszonyatos szezonja volt a Bayernnek egészen, mondjuk, nem is tudom, márciusig legalább. Tehát ott ilyen botrány volt, ami történt, és egyébként az Internél is, és aztán a két csapat ugye a BL döntőbe találkozott, úgyhogy ugye Robben meg Snyder a Bernabeu kezdőkörébe jattolt. Hú, az egy nagyon, nagyon komoly év volt, ez egy borzaszt, rengeteg ilyen nagyon emlékezetes párharccal, meg meccsel, meg az ilyen nagyon emocionális.
Nézőkkel.
Ja, a nézők is akadtak.
Hiányoznak nagyon. Vissza a jelenbe, mit szóltatok ahhoz, hogy az egyik leginkább keresett középhátvédet, ugye Lipcséből Upamecanót már leigazolta és bejelentette a Bayern, hogy ezt megtette. Egyébként önmagában kíváncsi vagyok, hogy ezzel az eljárásmóddal nektek van-e gondotok, vagy nincs?
Van. Szeretem, több ilyen is volt már, hogy...
Hogyne, hát hogy... Lewandowskit is tudtuk korábban, hogy oda fog menni. Götzét, ugye Bajnokok Ligája döntő idején tudtuk meg, hogy...
És az edzőt jelen esetben Nagelsmann sajnálom a legjobban, hogy itt van egy világklasszis belső védő, de tudod, hogy július 1-től ő nem lesz ott veled.
Nem tudom, egyébként nem értem a motivációját.
De hogy nem érted?
Ahogy az arrogancia, és
hát hogy a Bayern minden másodpercben tudatosítja egész Németországba, hogy az övé a legnagyobb cerka az zuhanyzóban. És ezt lehet ezzel sok mindent mondani, de a Bayern München akkor érzi komfortosan magát, hogyha ő kapirgál a domb tetején, és mindent megtesz, hogy ez így is legyen, és valóban ezek csúnya dolgok, sőt, ezeket szerintem de facto sportszerűtlenség, ezeket a dolgokat kijelenteni, plusz a játékosnak is kellemetlen.
Neki a legkellemetlenebb szerintem. Tehát, hogy önmagában azzal, hogy valószínűleg, hogyha egyébként ezt nem jelentik be, akkor azt a játékostársak tudják. Tehát akkor elmondja Upamecano, hogy srácok, ez van, gyakorlatilag megegyeztem. De az, hogy most nyilván nincsenek nézők, de az, hogy ezt a közönség, és mindenki tudja, és mindenki tisztában van vele, és itt az ellenfél játékosai is a Leipzig-Liverpool meccsen tisztában lesznek vele, hogy oké, nem baj, hogy hibáztál, jövőre majd úgyis a Bayernben fogsz egerészni, úgyhogy ez az ő szempontjából szerintem egy nagyon komoly.
De ez lesz a gyönyörű, hogy a csapattársak kívánják, hogy legyen már egy kicsit gyengébb formában. Lehet, hogy nálunk játszik, de most kit érdekel. Nagyon furcsa ez a helyzet. És ugye a múltkor már mondtam, hogy ugyanaz az ügynöke Upamecanónak, mint aki Zülének. És ezzel Zülének a szűrét teszik ki majd a Bayernnél.
Ügyesen szervezték.
Figyelj, nem mondom biztosra, hogy az utolsó edzésen nem érkezik majd valaki keresztezni ilyen Hán Árpádos térdmagasságban. Érkező módon, és akkor egy kicsit visszad valamit a sor. Nyilván viccelünk, és itt nem feltételezzük senkiről, hogy ilyesmi fog történni. De most mondjuk ki, hogy olyan igazán nagy sportszerű tetteket a teljesen elüzletiesedett futballban várni, azt gondolom, hogy a futballromantikának egy olyan szintje, amit nem engedhetünk meg magunknak egy ilyen komoly műsorban.
Még egy pár témát mindenképpen szeretnék gyorsan kitárgyalni. Az egyik a Real Madrid kapcsán, itt a Valencia meccset 2-0-re nyerte Doma. Visszatért a helyes ösvényre?
Nem, a Valencia botrányosan gyenge. A Valencia
még Cutronéval is
kieső jelölt. Cutroné, vártuk, hogy kezdő legyen, hogy hát, ha tud valamit tenni, csere volt, de így is nem, ez semmit nem mutat meg ez a meccs, mert botrányosan.
És mondtam Kopányi Gerinek, hogy Cutroné egyébként cserejátékosnak az egyik legrosszabb választás, akit választhatnak, tehát ő akkor futballista, hogyha érzi a bizalmat és kezdő.
Na, és jött egy Ferro nevű srác a Benficából, portugál, na hát
nagy.
A Valenciában egy portugál.
Nagy Ferro.
Nagy Ferro, igen. Elég magas, úgyhogy ezt a poént ezt a hétvégén kb. 30-szor hallottuk, mindegy.
Bocsánat, én most először mondtam.
Nekem nagyon tetszett, szép, hogy megalázott Tibi. Ez a műsorában mindegy.
Az a lényeg, hogy Kabak szintjén teljesített valahol, szóval nem, senki nem erőltette meg magát különösebben azon a meccsen. 2-0 lett, nem talált vissza a helyes ösvényre ettől a Real, de ugye azért sokszor van ez az érzésünk a Real meccseken, hogy Zidánnak egyetlen opciója van, hogy nyerjen, hogyha nyer, akkor megy tovább az idő kereke, és nem történik semmi, és senki még csak oda se néz. Hogyha vereséget szenved, akkor mindenki ugrik, mint a kutyák, amikor jön egy macska az utcán, hogy akkor lehet ugatni, meg vakkangatni, hogy na, mi van már megint Zidán, mit csinált? Így szép csöndben egy csordogál majd ez a szezon a Reálnál, nem lesz semmi változás. Csak akkor, hogyha jönnek a vereségek, és akkor Zidán repül.
Nem tudom, hogy hogyan, de sajnos véletlenül belefutottam a hétvégén egy összeállításba, a 20 valaha volt legcsúnyább futballistáról, és érdekes módon Di Mariát is beleválasztották.
Miért? Ebbe,
nem tudom, mindegy, eleve egy ilyen nagyon hitvány kis írás volt, de tehát vagyok annyira gyarló, hogy végignéztem.
De ha nem Trifon Ivanov volt az első...
Trifon Ivanov rajta se volt a listán, rajta volt Szulej Muntari, amit azért lehet magyarázni talán.
Frank Ribéry.
Ribéry volt rajta, a szegény Julian Lescott, tehát hogy most...
Ezek előttem sincs.
Hát azokon élcelődni, akik egy baleset következtében valami fajta hiányosságot szemültek, szerintem ez nem egyáltalán nem vicces. Na de Barcelona Paris Saint-Germain azért jutott eszembe Di Maria, mert...
De most már mondd el, hogy ki volt a legrondebb.
Ribéry
volt a legrondebb? Ribéry. Ez egy szemétség.
Az, szerintem is.
Ne olvass ilyen szennylapokat. Szerintem írjunk egy cikket, és szedjük össze a 20 legrondebb futballistát.
Mi ennek te ki a legrondebb futballista?
Hát Trifon Ivanov. Rajta kívül amúgy Dejan Kulusevski, és a Juve meccs alatt, valamelyik ilyen nagyon unalmas Juve meccs alatt a blognak a levlistáján ezen beszélgettünk, hogy benne van-e a 20 legrondább Juventus játékosban, és ilyen nagyon durva nevek kerültek elő itt az elmúlt 50 évből.
Kíváncsi vagyok,
hogy csúnya játék. Hát mindegy, most elvinnék messzire a műsort, hogy erről beszélnék, de Kulusevski tényleg szegény, hát ijeszgetni lehet vele. Meg hát újabban a játékával is, úgyhogy... Na jó, elnézést.
Ne ilyen negatívan. Nézzük a legszebb futballistákat, és akkor már nehezebb.
Az sem biztos, hogy ránk nézve egy jó ösvényre vezetnénk.
Itt Valentin nap környékén.
Nyúnyó Gomez annak idején. Én emlékszem, hogy elismertem én magam is, hogy ez egy jóképű fiú, ez a Nyúnyó Gomez.
Mátri volt.
Mátri is nagyon szép. Hogy elkről mondták ezt Marcello Lippiről?
Fiatalan ő? Igen, Adonis volt?
Igen, hogy túl szép ahhoz, hogy jó futballista legyen. Ez volt a mondás vele kapcsolatban.
Na de térjünk akkor vissza a Barcelona-Paris Saint-Germain párharcra. Így, hogy azért viszonylag megtépázottan kell, hogy kiálljon a Paris Saint-Germain, Neymar, Di Maria és Verratti nélkül, ez az egyébként, most itt javíts ki, alázd meg, ha kérhetem.
Kérlek, alázd meg.
Szóval... A Barcelona a helyes utat azt kezdi megtalálni, vagy...
A helyes út az Messi formája, ugye? Attól függ, hogy Messi jó formában van, de amúgy a viccet félretéve Messi formája, Pedri formája, Trincao megint gólokat lőtt, támadásba kezdi megtalálni, ettől független az Alaves ne legyen mérvadó abból a szempontból, hogy a védelemben mi a helyzet, és a védelemben továbbra is óriási gond van a Barcánál. Ugye nem tudtak igazolni, Eric Garciát akarták hazahozni a Cityből, de hogyha valamiben jó Langley, akkor abban nem jó Umtiti, hogyha Araujo végre megtalálta a formáját, akkor lesérül, hogyha Mingézát nézzük, akkor ő tavaly a harmadik számú védő volt a Barca B-ben, és Piqué lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ő is azért már túl van a pályafutása csúcsán, és rengeteg a hiányossága, vele egészen máshogy nézett ki a Barca védelem, úgyhogy még most is azt hangoztatom, hogy hiába nincsen Neymar, hiába nincsen Di Maria, nem hiszem el, hogy ez a Barca ez le tudja hozni, még hazai pályán sem kapott gól nélkül a meccset, és így azért a továbbjutás az nagyon necces.
Na, szerencsére azért a Barca PSG meccsek általában papírforma eredményeket hoznak oda-vissza. De az nekem furcsa, amit mondasz, mert ugye idén játszott a hatalmas Juventus-szal és a Barcelona, és nekem tehát az volt az érzésem, hogy Piqué az egy sebességi fokozattal a nemzetközi klubfutball szintje alatt közlekedik a pályán.
De pont ez az, hogy tudja irányítani a védelmet, és a többiekben pont úgy benne van a hiba faktor, amennyire Pikében szerintem kevésbé. Bár igen, neki is voltak óriási hibái, de valahogy vele összeszedettebbnek tűnik az egész, nélküle pedig rengeteg hibája van ennek a védelemnek. Tényleg rossz nézni néha.
Lipcse Liverpoolról beszéltünk, és itt csak kettő dolgot feldobok a Sevilla Dortmund, illetve a Porto Juventus párharcokkal kapcsolatban. Papu Gomez.
Ma van a szülinapja.
Isten éltesse. és a Porto Juve-val kapcsolatban pedig csak annyi, hogy okozhat bármifajta gondot a Porto Juventusnak?
Hát hajjaj. Hajjaj.
Most kezdődik az adás.
Nem szeretnék belemenni. Nagyon esetleges még mindig, nagyon sok minden, ami a Juventusnál történik. Fabio Paratici legyen átkozott a neve, megint egy olyan keretet rakott össze, hogy most megint kényszerűségből kell úgy belenyúlni, a szélsővédő poszt az gyakorlatilag nem létezik a Juventusban, egy darab szélsővédője van a Juve-nak, és ugye most sincs Cuadrado, ő nem szélsővédő amúgy, de mondjuk úgy, hogy
de most
még
az elmúlt években az.
Hát eltalálod, de tehát hogyha védekezni kell, akkor az nem mutat jól, hogy Cuadrado a jobb hátvéded, mindegy. Tehát ott bőven lehet meglepetés. A másik pedig Papu Gomez. Én valahogy az egész Atalanta projekttel kapcsolatban így feltámadt bennem ez a futballromantikus mély-mély szerelem. Ez egy annyira gyönyörű történet mindenestül.
Volt vagy az?
Még mindig az. Csak nagyon féltem tőle, hogy Papu sokkal fontosabb, mint amennyire esetleg mondjuk Perkasi elnök gondolja. De valószínűleg eljutottak odáig, tehát ott ütésváltás volt ugye az Európa Liga meccs után. Bocsánat, BL meccs után, mit keresne ugye az Atalanta az Európa Ligában?
Hát az is egy jó kérdés, hogy lesz esélye az Atalantának arra, hogy a Bajnokok Ligája a szereplést kiharcolja ebben a szezonban Olaszországban?
Nehéz ügy, de az a lényeg, hogy megy tovább a dolog, és nem azért, mert Pessina mondjuk hasonló kvalitású futballista, mint Papu Gomez, de maga a rendszer annyira jól van.
Másképp is máshol is játszik. Tehát,
hogy hát őt próbálgatta a lukba leginkább.
De úgy, hogy sokkal mélyebb.
Ez milyen szarú hangzott. Igen, de most például Pessina hétvégén...
Kitesszük a 18-as karikát.
Pessina egy sorra átrébb játszott most, szétszenvedték magukat a Risztrosz Kájári ellen. De az a lényeg, hogy mindenki megnyugodhat, aki aggódott volna, maga az Atalanta azért erős maradt, és szerintem jó esélyük van a BL-re. Mindegy.
Túl sok az erős csapat Olaszországban, ez lesz a bajuk.
Igen, de az Atalanta az ott van közöttük, az erős csapatok között, és mindenki másnak meg kell küzdeni ezzel.
Igen, csak most azt nagyon nehéz elképzelni, szerintem, hogy a két milánói a top 4-ből kiszorul. Azt is egyébként, hogy a Juventus, Napoli, Róma hármas közül még megelőzzenek kettőt.
A Napolit neved oda, szerintem. A Róma... talált ki, hogy mi lesz Rómával jövő héten. A rangadókig eltalálnak amúgy, de aztán ott meg picsi-pacsi van mindig.
Na meg még, tehát hogyha már itt a Rómánál tartunk, akkor még egyetlen egy felvetés itt a műsor végére. Szerintetek itt ebben a szezonban és ebből a szempontból itt nagyon sokat beszéltünk róla, hogy abszolút speciális, hihetetlenül sűrű, hihetetlenül túlterheltek a játékosok. Az Európa Ligának, ami egyébként ugye a Bajnokok Ligája indulást garantál, mekkora jelentősége lesz az igazán nagy csapatok számára, mint amilyen például ugye a Manchester United, mint amilyen az Arsenal, mint amilyen a Benfica, mint amilyen a Milán, itt ebben az esetben a Róma. Gondolkodnak-e abban egyáltalán ezek a csapatok, vagy kell-e gondolkodniuk abban, az Arsenalnak mindenképpen, de például a Róma esetében ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy nekik itt ezért a győzelemért, ezért a célért úgy kell küzdeniük, hogy esetleg háttérbe szorítsanak más.
Tibi, erre egészen konkrét válaszom van. Mindig csak a következő mérkőzések.
És a labda gömbölyük.
Köszönöm szépen.
Nyilván attól is függ, hogy a csapatoknak milyen céljai vannak és lehetnek még a bajnokságban. Nagyon sok van még hátra. Tehát azt még most szerintem kevesen lövik be, úgyhogy na jó, engedjünk el mindent, mert majd megnyerjük az Európa Ligát és onnan átmegyünk. Plusz ugye egy meccses döntőre nem tudott feltenni a tavaszodat.
Jó, csak itt van a Milánnál már is Pioli egy olyan döntéshelyzet előtt, hogy hétvégén Inter elleni bajnoki.
A Milánnak ki kell esnie, pont, szerintem.
Na hát erre voltam kíváncsi. Rómának?
Róma meg ki fog esni. Nem, a Rómának nagyon-nagyon sok problémája van. Hú, nagyon sokat lehetne beszélni róla. Az egész projekt az úgy remeg, hogy egy szellő is elfújja.
Real Sociedadnak?
Pont azért mondtam, vagy nem gondoltam teljesen viccnek azért ezt a kijelentést, hogy a következő meccsre kell koncentrálni, mert szerintem senki nem úgy megy neki, hogy tényleg ennek a függvényében szervezi a hátralévő részét a szezonnak. A Real Sociedad nem tervez semmit, mert egy-két kulcsjátékos lesérül, és Campez most Oyarzabal sérült le, aki megint csak egy húzó ember, és nem... Így azért olyan nagyon sok esélyük nincsen a Real Sociedad, vagy a Manchester United.
Igen, itt inkább csak az a kérdés, hogy akkor, amikor sakkozni kell azzal, hogy mondjuk egy héten nem minden játékos tud már két meccset játszani, meg egyébként is vannak sérültek, akkor hova helyezed inkább a hangsúlyt, vagy hol teszel fel erősebb
csapatot?
Ez az,
hogy két meccsre előre tudsz szervezni, és úgy nem tudsz szervezni, hogy én elődöntőt vagy döntőt játszok az Európa Ligában.
Na meglátjuk. Beni, nagyon szépen köszi, hogy eljöttél ismét hozzánk.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Az új felállásban is, és benneteket pedig arra biztatunk, ahogyan már itt a műsor elején is tettünk, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornára, hallgassatok minket a különböző podcast alkalmazásokkal, Spotify-on, iTunes-on, mindenhol fönn vagyunk, ahol megtalálhatók a magyar nyelvű podcastok is. Köszönjük, hogy most meghallgathatok. Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.